Szolnokból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hálával tartozunk Istennek ezekért a fiatal emberekért, akik készek arra, hogy életüket Jézus Krisztusnak és egyházának szolgálatára szenteljék, mondta Ternyák Csaba érsek tegnap, a papszentelés alkalmával, a közelmúltban egyben nyitott, teljes belső díszében felújított egri bazilikában. A papi hivatást nem önmagatokért kaptátok, a híveket, a közösségeket, az egyházat kell szolgálnatok, és ebben valósul meg saját lelki előrehaladások is, hívta fel a figyelmet a főpásztor. Ternyák Csaba áldozópappá szentelte Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestál Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos, Szedmák Zoltán és Adolfo Enrique Parra Molina diakónusokat, és diakónussá szentelte Ludimar Herrera Akacsó, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera akallitusokat. A beöltözést és a krizmával történő megkenést követően az új misések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták be a szentmisét. Ma kivételesen nem kapcsoljuk az egri bazilikát délelőtt 10 órakor, ugyanis 11 órától érseki szentmisét közvetítünk élőben a 28. Jász világ találkozóról, Jász Jákó halmáról. Megkezdte a Magyar Honvédség a területvédelmi tartalékosok nagyarányú létszámnövelését, erősítette meg a területvédelmi erők parancsnokságának vezetője. Drót László azt hangsúlyozta, a napokban elindított toborzással a 18-55 év közötti korosztályt szeretnék megszólítani. Hozzátette, szerződéskötéskor egyszeri bruttó 150 ezer forintot kapnak, emellett bruttó 500 ezer forintos eseti ajánlási bónusz jár annak, aki még egy területvédelmi tartalékost hoz magával. Horvát lapértesülések szerint új választott bírósági eljárás kezdeményezett a MOL, az INA többségi tulajdonosa a horvát állam ellen a washingtoni beruházási viták rendezésének nemzetközi központjánál. A MOL rövid közleményben megerősítette a hírt, de részletekben nem bocsátkozott. Az értesülések szerint a Magyar Olajtársaság azért kezdeményezett eljárást, mert a zágrábi kormány szerinte törvénytelenül kényszerítette az INA horvát olajipari vállalatot, hogy az országban kitermelt gázt a kizárólag állami tulajdonban lévő horvát elektromos műveknek kell eladnia nyomott áron. Lemondtak az MSZP társelnökei. Kunhalmi Ágnes és Komjáti Imre a párt gyenge választási szereplésével indokolta a távozást. A szocialista párt választmánya most tartott először ülést a június 9-i választás óta. A tanácskozáson elhangzott, az MSZP vállalja a felelősséget, a következő hónapok feladata a párt működésének újra gondolása. Csökkentek a tojás és húsárak tavalyhoz képest az Agrárközgazdasági Intézet összefoglalói szerint. A ketreces tartásból származó étkezési tojás idén a június közepéig tartó időszakban több mint 19%-kal, a mélyalmos közel 17%-kal lett olcsóbb éves összevetésben, az átlagos áruk 52, illetve 60 forint volt darabonként. A vágócsirke termelői ára majdnem 18%-kal, kilogramonként 411 forintra mérséklődött június elejére. A friss csirkehúsok árának többsége legalább 5-10%-kal csökkent tavaly június elejéhez képest. Az előzetes adatok szerint megdőlt a 24 éves országos melegrekord tegnap, közölte a Hungaromet. Szombaton a Délalföldön több helyen emelkedett 35 fok fölé a hőmérséklet, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon pedig 37,7 fokot mértek. A korábbi rekordot, egy tizeddel kevesebbet, Tiszaroffon mérték még 2000-ben. Helyreállt az áramszolgáltatás a Nyugat-Balkánon. Pénteken a 40 fokot meghaladó hőségben röviddel 12 óra után omlott össze az áramszolgáltatási rendszer Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és a horvátországi Dalmáciában. Az illetékes európai hatóság nemzetközi vizsgálatot indított. Kapri polgármestere elrendelte a szigetre érkező turizmus leállítását vízhiány miatt. Paolo Falco ezt azzal indokolta, vízellátás nélkül az idegenforgalmi szezonban a naponta szigetre érkező több ezer ember számára lehetetlen biztosítani az alapvető szolgáltatásokat. A vészes vízhiány a szigetet a szárazföldről lellátó vízvezeték hibája miatt alakult ki. Több ember eltűnt, a svájci Alpokban a heves esőzés okozta földcsuszamlás miatt. Egy nőt sikerült kimenteni, három ember után még tegnap is folyt a kutatás Svájc déli részén. Andros és Szalamina szigetén, valamint Görögország más részein pedig erdőtüzek pusztítanak. Sérültekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Végül az időjárásról. A napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, holnap reggelig előfordulhatnak újabb záporok, zivatarok, sokfelé a szél is élénken fúj napközben. A csúcsomérséklet 28-29 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A közelmúltban 92 éves korában hunyt el Kövesdi Béla, nyugalmazott, testnevelő tanár, Alsó Zsolca díszpolgára. A mai adásban ráemlékezem egy évekkel ezelőtt készített riportommal, melyet hallgassanak szeretettel.
Kövesdi Béla nyugdíjas pedagógust nagyon sok szeretettel köszöntöm portréműsorunk mai adásában. Hogyan indult el ezen a pályán? Mikor fogalmazódott meg önben először, hogy tanár szeretne lenni? Mindig erre vágyott?
Őszintén nem is gondoltam rá. Egy olyan körülmény volt, hogy nagyon gyengén voltunk elengedve anyagilag, édesanyámból csak, és mindig olyan lakásokban laktam, ahol nem volt fűtés. Miskolc a Népkert környékét körbe laktam, mert ott mindig volt egy-egy konyha, amit nem használtak, és akkor azt olcsón odaadták. És legtöbbször melegedni, egyesületeknél különböző sportágakban mentem, ahol volt zuhany, volt meleg. Csak sajnos az volt a helyzet, hogy ahogy egy bizonyos szintet az ember elért, akkor elvárták azt, hogy versenyezzen, azt meg nem szerettem. Úgyhogy sok sportágban mentem, mert mikor egy pontot elértem, és versenyezni kell, akkor váltanom kellett valóban más éve menni.
Hány éves volt ebben az időszakban?
Hát ebben az időszakban azt mondja, hogy 15 és 19 között.
Sportágokat említett, milyen sportágakkal foglalkozott?
Elsősorban torna, mivel terem meg. Hát azon kívül atlétika, labdajáték, még a boxolás is megpróbáltam, de csak nagyon rövid ideig, mert jó orba vertek, és rögtön elment a kedvem. Mit hirtelen nem is tudom. Majdnem minden labdajátékot például.
És akkor mikor fogalmazódott meg önben először, hogy tanár szeretne lenni, és nem is akármilyen tanár, hanem testnevelés tanár?
Ez hozta, hogy sok mindennel foglalkoztam. Őszintén egyáltalán eszembe se volt. Abban az időben a katonaság 3 éves volt.
Ön hol volt katona?
Hát sok helyen. Évközben voltam Békéscsabán, voltam Egerbe, voltam Nyíregyházán. Úgy volt, hogy 3 éves volt. Most akkor a tanárképző, abban az időben, mivel a testnevelő nagyon kevés volt még, leszűkítették 2 évre és 1 szakra. És akkor gondoltam, hogy ezt szeretem, ezt szívesen csinálom, és ez csak 2 év, a katonaság 3 év, és ez döntött amellett. Az, hogy tanár leszek, úgy eleinte meg se fogalmazódott, csak az, hogy le tudom, és úgy tudom le, ahogy szeretem. Valahogy ez úgy mindig tartott az ember a fiatalon 3 év fegyelmezett viselkedéstől, meg egyebek, úgy húzódott. És aztán így végeztem testnevelés szakon.
Hol végezte a főiskolát?
Egerben, az egri tanárképző.
Milyen emlékei vannak a főiskolával kapcsolatosan, és megszerette Eger városát?
Hát Eger nem volt számomra ismeretlen, mert a háborús éveket ott töltöttem, rokonaim voltak, magát a várost azt ismertem, a főiskolát szerettem. Kemény munka volt, ugye 2 év alatt 4-et ledolgozni, úgyhogy volt olyan nap, amikor reggeltől estig mozgásban voltunk. Szívesen csináltuk. 18-an voltunk, a fiúk is, lányok is, pontosan annyit vettek fel, amennyi hely volt, és azt hiszem, ha jól emlékszem, ez mind a 18 végzett is, mind a 2 nemből.
Műsorunk címe Mesterségem címere. Önnek voltak-e olyan tanárai, mesterei, akikre szívesen emlékszik vissza? Akár a főiskolás időszakból.
Elsősorban a tanszékvezetőre. Kálmencei Zoltánnak hívták. Egy rendkívül következetes, mondhatni szigorú ember volt, aki semmiféle engedmény nem ismert, de mindezt különösebb erőszak nélkül következetesen hajtotta. Hát ő tekinthető ilyen értelemben. Meg ezen kívül még visszatérve a középiskolába, volt egy testnevelőm, Robinson Gyulának hívták, akkor volt fiatal pályakezdő, ő az utolsó éveket középiskolába tulajdonképpen vele töltöttem, és akkor már egy kicsit készültem, tehát tudatosan is a testnevelés szakra. Még nem szívből lélekből, csak úgy elfoglaltságképpen.
Hol volt ez a középiskola?
Ez a Miskolcon most közgazdasági, vagy valami, vagy vendéglátó, vagy valamilyen. Akkor azelőtt Fiúkeri volt. A Hősök terén ott a bank mellett ez volt a közgazdaság. Hát azt viszont nem nagyon szerettem, mert az édesanyám kedvére végeztem el, mert hát, hogy minél hamarabb állásba kerüljek, keressek. Tulajdonképpen jó iskola volt, csak nekem nem nőtt a szívem. Ez minden évben abba akartam hagyni. Csak édesanyám mindig mondta, hogy na fiam, már csak 3 év van, már csak 2, így úgy kivégeztük magyarán. Ott egy-két gyakorlati tárgyat szerettem, ilyenek, hogy gépírás, gyorsírás, statisztika, azon kívül rengeteg egyéb könyvelés, még azokat már nem, azokat csak úgy megcsináltam.
A főiskolával kapcsolatosan azonban szép emlékei vannak.
Szép, nagyon szép emlékeim vannak, mert előtte egy évet dolgoztam, tudnék, mire leérettségiztem, a ruhatárom az teljesen elfogyott. A következő téren még nagykabát sem volt. Hát ma ezek olyan fogalmak, szinte ismeretlenek. És akkor egy évet dolgoztam, a vegyi termékek gyárának hívták valami, tulajdonképpen lőszergyár volt. Nagyon jó fizettek, nagyon szigorú hely volt, viszont jó fizettek. Úgyhogy én az alatt, az egy év alatt úgy felöltöztem, úgy felruháztam magam, hogy még utána, amikor tanítottam, még akkor is egy 5-6 évig kitartott a ruhatárom.
És mire tanították meg önöket a főiskolán testnevelés tanárként?
Elsősorban gyerekként kellett viselkednünk. Úgy volt, hogy elkezdtük a tanítást. És az első tanítványok azok mi voltunk. Tehát egy valaki tanított, a többi meg hol elsős, minden osztályt végigpróbáltunk, és elsős játékokat játszottunk. Eleinte nevetésbe fulladt a dolog, de azt később megszoktuk. Tehát így kezdődött, így készítettek föl, minden lépést végigcsináltunk tulajdonképpen, mire végeztünk. Azt, amit tanítani fogunk, persze többet, de azt végigcsináltuk mindent. Úgyhogy szórakoztató volt tulajdonképpen. Egymáson mosolyogtunk, amikor ugye kilépett tanárbácsiként, és hiába közös hely volt, néha az ember azért tudta kerét hova tegye.
És aztán, amikor kikerült a főiskoláról, akkor könnyen talált munkát, munkahelyet?
A végzettség akkor úgy volt, hogy a főiskola meglévő állásokat javasolta, azt szerint, hogy ki hogy végzett. És a végzettség szerint, ha jobb helyre pályázott és megérdemelte, akkor azt kapta. Tehát tulajdonképpen az indulás onnan volt, hogy a főiskola javaslatára egy papírral jelentünk meg a megyén, és onnan osztottak. Hát nekem ebben nem volt szerencsém, mert elég jó végeztem, és Putnokon kaptam egy középiskolát, valami mezőgazdasági vagy ilyen jellegű. Akkoriban még kevés ember került középiskolába, mert az általánosban sem volt nagyon testnevelő. És közben ott viszont az a helyzet volt, hogy amikor jelentkeztem a megyén, akkor közölték, hogy az az állás be van töltve. És akkor én gyorsan ott hagytam őket. És ahogy kimentem, ott dúltam, fúrtam magamba, találkoztam egy volt testnevelőmmel, aki közben megyei szakfelügyelő lett. Én ezt nem tudtam. És kérdezi, hogy mi újság, miért mérgelődsz? Mondom neki, Józsi bácsi, az a helyzet, hogy én Putnokot kaptam, most meg ki akarnak valahova küldeni. És mondom, hát megyek vissza a gyárba dolgozni. Mondja, nem olyan forró a kása, ülj le, és visszajött, és mondja, hogy hát sajnos valami pártfunkcionális, vagy valamilyen tisztséget betöltött, tettek ki arra helyre, és engem a helyére akartak kitenni, és akkor én ezt nem vállaltam. És akkor ez a Józsi bácsi azt mondta, hogy várjál, szétnézek én neked, és ő ajánlott, a Zsolcát ismerte, Zsolcáról én csak annyit tudtam, hogy itt van Miskolc környéken, semmi többen. Jó hely.
Alsó Zsolcáról beszélünk.
Igen. Jó hely, jó testület, jó igazgató, van, szeretik a testnevelés, menj el nyugodtan. Hát mondom, a Józsi bácsi mondja, akkor, hát így kezdődött. Kijöttem Alsós utcára, és valóban minden igaz volt, amit mondott, mert olyan testület volt akkor, akik minden tekintetben jól éreztem magam, minden, amit csak lehetséges volt a testneveléshez, az akkori könyvek között megadtak, pártolták, az is bizonyítja, hogy itt maradtam, és nem is voltam soha másik, csak itt. Közben voltak lehetőségeim Miskolcon, meg itt, ott, mert mehettem volna jobb helyre, meg sportosabb, de jól éreztem magam. Úgy éreztem, hogy a munkámmal is meg vannak elégedve, és így maradt.
Mikor került ide a Sózsolcára?
1955, és azóta megtelepedtem.
Az ön neve azóta itt már fogalom Alsó-Zsolcán a tanári és a pedagógusi körökben, és természetesen a gyermekek körében is, a tanítványok körében. Hány évet is dolgozott testnevelő tanárként az általános iskolában?
Azt mondja, hogy 40 évet dolgoztam, de ebből sajnos csak körülbelül durván 30 körül testneveléssel, mert időközben gerinc problémáim voltak, de olyan mértékű, hogy már gátoltam mozgásban is, és akkor bizonytalan voltam abban, hogy például egy segítség adásnál ezzel a derékkal egy gyereket el tudok-e kapni. És akkor orvososal beszéltem, elmondtam, mi a probléma, egyet értett, sőt, még azt közölte, hogy ő már gondolta, csak nem akarta mondani. Na ezzel aztán végképp befejeződött, mert utána már nem vállalhattam azt, hogy véletlenül egy gyereket elejtek, vagy valami. Utolsó 14 évet napközisként töltöttem ezt. Számomra teljesen új volt, de nagyon szép 14 év volt, mert a napközi az olyan terület volt, hogy kifejezetten előírt dolgok nem nagyon voltak. Mindig ahhoz kellett alkalmazni, ami a gyerek szeretett, amit a gyerek szívesen csinált, ami egy kicsit pótolta az otthont, természetesen egészében nem lehetett, és ezt sikerült elérni, úgyhogy gyerekek úgy éreztem, hogy szívesen voltak napközibe, korábban nem kérezkedtek haza, volt olyan csoportom, amelyiket 4 évig voltam velük, és nekem az is új volt, hogy a heti 2-3 óra helyett fél napot együtt voltam a gyerekekkel. Úgyhogy sokszor már, amikor úgy fölnézett és emelte a kezét, úgy nagyjából tudtam, hogy mit akar a gyerek, és ez rendkívül élmény volt számomra. Valamit mindig ki kellett találni, az volt a lényeg, hogy ami új, ami leköti őket, ahogy szívesen csinálnak, ezt lehetett kapcsolni a tanulással, a tanulásnál is lehetett olyat, hogy aki megbízható volt, jobban teljesített, azt például volt olyan lehetőség, hogy két kis terem volt, azok mehettek és tanulhattak ott, és amennyiben nem zavarták a többieket, rendesen dolgoztak, ők felügyelet nélkül voltak. És akik nehezebben boldogultak, vagy nem voltak az, azok, mert 46 gyerek volt, úgyhogy lehetett mit osztani, szorozni. A többiekkel együtt voltam, de azt hiszem, hogy élvezték, mert valamit mindig kitaláltam. Nagyon jó kollégák voltak, fiatalok, akik a tantárgyal kapcsolatosan mindig csináltak olyan feladatot, ami egyrészt az iskolai volt, vagy élvezetes volt, vagy más volt tanítás közben, vagy napköziben ezzel foglalkozni. Úgyhogy nagyon kellemes jó év volt. Féltem tőle, megmondom őszintén, mert ugye sose foglalkoztam másra csak testneveléssel, de sikerült.
Jó dolog volt a napközi. Ezt nyugodtan kijelenthetjük. Az önkorában is volt pozitív hatása a napközinek, és biztos vagyok benne, hogy manapság is van.
Hát csak annál is inkább, mert akkor lényegesen többen dolgoztak. Tehát a szülők általában dolgoztak. Hát most sajnos már ugyanez nem mondható el, és akkor nem mindegy, hogy gyerek otthon cselleng, vagy napközibe felügyelet mellett tölti az idejét. És délutáni órákban, úgy 3-4 óra felé itt a környező gyárakból jöttek a szülők, addig tulajdonképpen a gyerek maga lett volna, ha nem napközis.
És az sem utolsó szempont, hogy addigra már elkészült a házi feladattal, és mire hazament, már tudott a játékkal, a szórakozással, a kikapcsolódással is foglalkozni.
Hát úgy próbáltam őket ösztökélni, hogy nem szabtam meg például azt, hogy mikor tanul. Azt észrevettem, hogy a gyerekek ebéd után, meg egyebek nem szívesen ülnek és tanulnak. Akkor szívesebben mozognak. Na most akkor megalkuttuk, hogy először is, hogy mennyi a feladat, az körülbelül mennyi időt vesz, így együtt megtanultuk beosztani, és előfordult az, hogy nem egyszerre tanultak a gyerekek. Aki nem volt olyan szorgalmas, az elején játszott, és akkor utána egy kicsit elfáradt, mozgott, és akkor nyugodtabban leült. Hát ez is rendkívül kedvező volt, mert végeredményben nem éreztem magát kötöttnek. Persze nem egyszerre ment. Meg szülőket is bevontam például abban, hogy csináltunk egy órát, egy ilyen dupla órát, amiben egy kerek órát, amiben egy cikket kivágtunk, és a cikkek helyére lehetett beírni dolgokat. Így elforgatni és beállítani valahova. Na most, ha olyasmit írt be a gyerek, amihez a szülő beleegyezése szükséges volt, akkor azt a szülővel aláírattam, és az a gyerek, akinek ilyen szülő által aláírt valami volt, azt akár ki is engedtem a faluba is. Mert hát szülő ismerte legjobban a gyerekét, és hogyha elmehetett a postára, elmehetett a boltba, ezt a szülő aláírta, akkor az órát oda tette az asztalomra, azt is tudtam, ki van és hol van, mert be volt állítva, és akkor elmentek, és hát csak egy nagyon fontos volt, hogy azt megköveteltem, hogy vagy gyerek, vagy óra. Volt olyan, ma már pedagógus, nem akarom megnevezni, aki pedagógusként ismerte el, hogy volt úgy, hogy elindult, és közben elfelejtette az órát, és visszajött azért, hogy kitegye. Meg lehetett szokni. Meg az a szabadság, hogy ő saját maga eldönthette, ha a szülő megbízott benne, és én is egyetértem feladatát, nem volt annyira kötött. De hát én vállaltam, nem is volt sose problémám ilyen értelemben.
Fontos volt itt a megbízhatóság, mennyire bíztak meg önben a szülők, és hát nem utolsó sorban, mennyire lehetett megbízni abban a gyerekben. Ez egészen biztosan befolyásolta ezt a dolgot. Konkrét példákkal tudná még illusztrálni, vagy alátámasztani azt, hogy mi volt szép ebben az elmúlt 30-40 éves pedagógusi pályában?
Az elmondhatatlan, megszámolhatatlan, meg azt össze kellett volna előre készítenem. Rengeteg, tele volt. Hát nekem élmény volt az, hogy valamit ki kell találni. Na most még akkor a másik része az előfordult, bár ritkán, hogy valamit kitaláltam, és nem jött be. Gyerekeknél nem lett sikere, akkor újra kellett. A gyerek részére megint volt, hogy lehetőség szerint mindenben legyen a játékosság, az önkéntesség valamilyen formában, ha kicsit úgy erőltetve is, de azért benne legyen az ő akarata is a dolgokban, és akkor az így lényegesen könnyebb volt, még könnyebben ment.
Térjünk még vissza a testnevelői pályához, a testnevelés részéhez. Milyen volt testnevelést oktatni abban az időben, amikor ön oktatta, vagy ön tanította a testnevelést? A gyerekek rendezetten, fegyelmezetten vettek részt az órákon? Könnyű volt őket arra tanítani, ami éppen az óra tananyaga volt?
Ez a része, ez sokkal jobb volt, mint a későbbiek. Egyrészt nem voltak olyan eszközök, amik ma vannak, ami leköti az idejét, és főképp a mozgásból kivonja. Mozgási igényük volt, egészségesek, erőteljesek, a szabadidejükben itt-ott, még a vasút oldaltól kezdve mindenhol fociztak, játszottak, valahogy úgy jobban mozogtak, fegyelmezettebbek is voltak, fizikálisan erősebbek voltak azok a gyerekek, mert hát úgy nőttek fel mozgással, hát élvezet volt velük csinálni. Ők maguk hajtották magukat, szófogadók voltak. Hát azt hiszem, hogy ilyen szempontból nekünk könnyebb helyzetünk volt, mint a mai pedagógusnak.
Említést kell még tennünk a kedves feleségéről, hiszen Kövesdi Béláné, Erzsike néni is fogalom itt Alsó Zsolcán, a tanári pedagógusi körökben. Nekem még volt szerencsém ahhoz, hogy ő volt a tanítónénim, szép emlékeket őrzök vele kapcsolatosan. Önök pedagógus házaspárként nagyon sok idejüket töltötték az általános iskolában és a gyermekekkel.
Hát igen. Amíg gyerek volt általában, és szükség volt az ember, az gondolkodás nélkül ott töltötte. Erzsike néni tulajdonképpen nyugdíjas sem volt, mert formailag igen, viszont bármikor előfordult, hogy valaki hiányzott, üzentek, és már ment és helyettesített, ahol szükséges volt. Nem kimondottan anyagiaknél, hanem úgy szívből csinálta.
Neki is az élete volt a tanítás.
Neki talán még jobban, mint nekem. Mert ő korábban került ebbe a közegbe, mert ő tanítóképzőt végzett.
És aztán az idők múlásával úgy hozta az élet, hogy egy fia született, és a fia is tovább viszi, és tovább vitte a pedagógusi hivatást és szakmát, hiszen ha jól tudom, manapság ő is tanít.
Igen, ő végig tanított általánosba, középiskolába, gimnáziumba, aztán ilyen művészeti szakközépbe. Most jelenleg éppen most kezdett el új évet Sárospatakon a Árpád vezérgimnáziumba. Örömömre tavaly évben a megye legjobb gimnáziuma volt. Hát ha ilyen helyre megy, hát csak jól érezheti magát.
Megemlítette, hogy jelenleg nyugdíjas éveit tölti. Hogyan telnek a nyugdíjas évek és a nyugdíjas mindennapok?
Ma már elfogadható, ez indulás az nehéz volt. Egyrészt maga az, hogy egy mozgalmas, mert hát a testnevelés egy elég mozgalmas valami, a tanítása is, gyerekek meg minden, és abból kilépni, valahogy úgy éreztem, hogy rendkívül hiányoznak dolgok, ez az egy jó dolog, hát jó, jónak nem veszhető, hogy édesanyám már akkor idős volt, 94 éves volt, mint meghalt, őt kellett gondozni, alig, hogy ez úgy lezajlott, akkor Erzsike néni feleségem daganatos beteg lett, őt kellett gondozni, tehát tulajdonképpen az első évek azok úgy mentek el, hogy szinte nem is tudtam a környezetemről, és annyi minden lelki dolog volt, hogy nehéz volt. Hát azután még nehezebb, amikor elmentek, és én úgy éreztem, valamit tennem kell, mert az a fásultság az természetellenes. És akkor elkezdtem úszni. Úgy emlékszem, valamelyik barátom mondta, de ebben nem vagyok biztos. És akkor az úgy kitöltötte, és a mai napig minden nap úszom.
Tehát a mozgás szerves részét képezi a mindennapjainak.
Először azért, hogy felejtsem azokat, mert mindketten a kezembe haltak meg, így fogtam őket, anyámat is, feleségemet is. Ennek a helyreállítása, azután éreztem a jó hatását, és hát a mai napig megyek minden reggel.
És a mozgás úgy is jelen van még az életében, gyakran látom az úton közlekedve, hogy biciklire pattan és biciklivel közlekedik.
Őszinte legyek, ez a bicikli egy kis kényszerhelyzet volt, mert bicikliztem mindig, de ennyire nem. De amikor ezek a tragikus dolgok történtek, akkor elsírtam magam, és életemben sose sírtam, és engem rettenetesen zavart. Megálltunk, kicsit beszélgettünk, elpityeredtem, és annyira szégyeltem, és akkor jött elő a bicikli, mert ugye bicikliről integettem, nem állunk meg, és megyünk tovább, és azóta mai napig jóformán nem is közlekedik gyalog, csak kerékpáron.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, különösen érdekelne az, hogy Béla bácsi életében milyen szerepet töltött be és tölt be mind a mai napig a hit, a jóisten szeretete.
Messziről indulok. Az édesanyám az első világháború előtt Temesváron járt Zárdába, tanítóképzőbe. 2 évet végzett el, a 3. évben hazafelé utazáskor a csomagokat ellopták, nem tudta folytatni, tehát 2,5 évet végzett. Ez egész élete végéig kialakította az Istenhez, a valláshoz való kapcsolatát, és így nevelt engem is. elemiskola, ma általánosnak az első 4 osztályát Kassán jártam, az 5. osztály, amely tulajdonképpen régen 8 éves volt, és gimnázium, Kassán a premontrejekhez iratott. Ott jártam háború előtt 1 évet, utána jött a háború, Kassáról el kellett távoznunk, Egerbe rokonokhoz kerültünk, ott pedig a ciszterekhez iratott édesanyám, úgyhogy 2 egyháziskolában is jártam, hát ez is nálam egy bizonyos mértékig megalapozta a dolgokat. Hát azután, utána következő évek azok sajnos sok minden ilyen dolgot kizártak, hát az embernek valami fajta hite meg egyebben maradt, és úgy gyakorolt, ahogy tudta. Hát nálam a mai napig az gyakorlat például kötődött a szüleim az édesanyámhoz, a feleségem, és amikor hajnalunként mentem úszni, akkor itt a dombon feltoltam a kerékpárt, és közben elmondtam egy reggelimát. Ha véletlenül valami oknál fogva elfelejtettem, kiértem a lakótelepnél, van egy kereszt, amit a régen a plombon volt, aztán lecserélték, másik keresztet raktak, és ott állították fel. Ez volt a második figyelmeztető. Ha még véletlenül így se jutott eszembe, akkor kiértem az állomásra, és ott volt egy márvány tábla, amelyiken közölték, hogy 98-ban villamosították a szikszói vonalat. Hát ilyen értelemben ezzel nem függ össze, a 98 viszont összefüggött akkor, hogy a feleségem akkor halt meg. Tehát 3 ilyen figyelmeztető pont is volt, amelyik közül a 3. már biztos eszembe jutott, és elmondtam a reggelimámat. Hát ilyen értelemben maradtam én vallásos.
Mi volt a szépsége ennek a szakmának, és mi a szépsége mind a mai napig az ön számára, a pedagógus hivatásnak, hiszen ahhoz kétség sem fér, hogy szívvel, lélekkel, szeretettel végezte ezt a munkát.
Igen, igen, ez szerencse kérdése. Az, hogy rögtön lát az eredményt. Más tárgyaknál eltelnek évek, még valamit lát. Ha itt bármit csinál, rögtön lát az eredményt. Rögtön a gyerek hozzáállása, évezte, újongott, játszott, és közben észre se vette, hogy már kiszaladta magát, kiugrálta magát, csak hát mindig toppon kellett lenni, mindig ott kellett lenni, hogy ez kielégítve, ez meglegyen. Ne unatkozzon, valami mindig legyen, és akkor öröm volt, azt hiszem számukra is.
Megtetszett szeretni ezt a szakmát?
Meg, mai napig szeretem, de már csak így kívülről.
Az elmúlt percekben Kövesdi Béla nyugalmazott testnevelő tanárral, Alsó Zsolca díszpolgárával beszélgettem. Béla bácsi a közelmúltban, 92 éves korában elhunyt, és ezzel az adással emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a mesterséges intelligenciáról. Üdvözöljük az emberiség számára nyújtott előnyeit, de mérsékeljük kockázatait.
A pápa üzenetet küldött az olasz életvédő felvonulásra, az emberi méltóság a tét. Makaerus, keresztelő János Golgotája, Gianfranco Ravasi bíboros, biblikus teológia professzor, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnöke írt könyvrecenziót Vörös Győző professzor könyvéhez. A pápa a mesterséges intelligenciáról. Üdvözöljük az emberiség számára nyújtott előnyeit, de mérsékeljük kockázatait. Valamivel több mint egy héttel azután, hogy beszédet mondott az olaszországi Báriban a G7-es ülésen a mesterséges intelligenciáról, Ferenc pápa szombaton ismét megerősítette, hogy a hatalmas technológiai fejlődést etikusan kell felhasználni az emberiség szolgálatában, és mérsékelni kell a benne rejlő kockázatokat. A Szent Atya a vatikáni Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett a generatív mesterséges intelligencia és a technokratikus paradigma nemzetközi konferencia résztvevőivel találkozott szombat délelőtt a Vatikánban. Beszédében a pápa megköszönte a jelenlévők elkötelezettségét, hogy feltárják, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia az emberi méltóság előmozdítását és a hátrányos helyzetűek szolgálatát.
Apprezzo che la Centesimus Annus abbia dato ampio spazio a questa materia.
Nagyra értékelem, hogy a Centesimus Annus nagy teret adott ennek a témának, különböző országok és tudományágak tudósai és szerkesztői bevonásával, elemezve a mesterséges intelligencia fejlesztésével és használatával kapcsolatos lehetőségeket és kockázatokat. A pápa óva intett az eszköz önálló működésétől, hangsúlyozva, hogy a mesterséges intelligencia eszköz és eszköznek kell maradnia az ember kezében. Ezen túlmenően a Szent Atya óva intett attól, hogy a mesterséges intelligencia a kiselejtezés kultúráját terjessze, előnyben részesítve az egyenlőtlenséget, és hogy a hatáskörén kívül eső döntéseket hozzon. Miközben arra bíztatta a vatikáni tanácskozás résztvevőit, hogy folytassák a mesterséges intelligencia valódi céljának vizsgálatát, feltette a kérdést. Szolgálja-e az emberiség szükségleteinek kielégítését, az emberek jólétének és átfogó fejlődésének javítását? Vagy inkább az emberiséget fenyegető veszélyek ellenére a néhány technológiai óriás amúgy is nagy hatalmának gazdagítását és növelését szolgálja? A pápa szerint ez az alapkérdés. Mivel az emberiség jövője a technológiai innováció területén dől majd el, kijelentette.
Non dobbiamo perdere l'occasione di pensare e agire in un modo nuovo, con la mente, con il cuore e con le mani.
Nem szabad elszalasztanunk a lehetőséget, hogy az elménkkel, a szívünkkel és a kezünkkel új módon gondolkodjunk és cselekedjünk. Annak érdekében, hogy az innovációt egy olyan működés felé irányítsuk, amelynek középpontjában az emberi méltóság áll első helyen. A pápa hangsúlyozta, hogy ez nem lehet vita tárgya. Ferenc pápa arra buzdította a Centesimus Annus alapítványt, hogy bátran folytassa elkötelezettségét a tekintetben. Továbbá kifejezetten üdvözölte, hogy az alapítvány elindított egy második közös kutatási projektet a Katolikus Kutató Egyetemek Stratégiai Szövetségével. Kérem, tájékoztassanak engem erről, mondta a pápa. Végül beszédét egy provokációnak nevezett gondolattal zárta.
Siamo sicuri di voler continuare a chiamare intelligenza ciò che intelligenza non è?
Biztosak vagyunk benne, hogy továbbra is intelligenciának akarjuk nevezni azt, ami nem az intelligencia? Tette fel a kérdést. Nyomatékosította, hogy el kell gondolkodnunk ezen. Arra buzdította a nemzetközi tanácskozás résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. A helytelen használata ennek a szónak, ami oly fontos és annyira emberi, vajon nem jelenti-e már a technokrata hatalomnak való alárendelődést? A pápa üzenete az olasz életvédő felvonulásra, az emberi méltóság a tét. Június 22-én szombaton Róma utcáin ünneplő anyák, apák és gyermekek ezrei vonultak fel, akik részt vettek a Válaszd az életet elnevezésű országos demonstráción, amely Olaszország legfontosabb nyilvános rendezvénye az emberi élet fogantatástól a természetes halálig tartó méltóságának védelmében és népszerűsítésében, amelyhez 130 szervezet csatlakozott. Ferenc pápa üzenetében köszönetet mondott azoknak, akik előkészítették és akik részt vesznek a felvonuláson, ezáltal nyilvánosan tanúságot téve az emberi élet védelméről, annak fogantatásától a természetes haláláig. Arra buzdította őket, hogy minden viszontagság ellenére bátran haladjanak előre, mert a tét, vagyis az emberi lét abszolút méltósága, a Teremtő Isten ajándéka túl magas ahhoz, hogy kompromisszumok vagy tárgyalások tárgya legyen. A szervezők beszámolója szerint a felvonulásra Olaszország egész területéről vártak családokat, sokan buszokkal érkeztek. A menet a Piazza della Repubblicáról indult délután 2 órától, hogy a Via Cavouron keresztül elérkezzen a római fórumra. A felvonulás elején és végén felállított 2 színpadról a társadalmi és gazdasági nehézségek közepette is az életet választó és befogadó családok, anyák és apák tanúságtételei hangzottak el. Beszédet mondott az esemény szóvivője Massimo Gandolfini és Maria Rachele Ruiu. Az országos felvonulás az életért által felvállalt álláspontok között szerepel a nem a kiselejtezés kultúrájára és minden olyan gyakorlatra, amely sérti az emberi élet méltóságát, kezdve az abortusszal, az eutanáziával, az orvosi segítséggel végzett öngyilkossággal és az embriók reproduktív célú manipulációjával vagy megsemmisítésével. Ez a felvonulás egyértelmű ellentéte kíván lenni a halál kultúrájának, ahogyan azt II. János Pál nevezte, és a kiselejtezés kultúrájának, ahogyan Ferenc pápa nevezi azt. Ugyanakkor erőteljesen hirdetni kívánja az élet iránti megnyílás szépségét, ezért lesz ez egy ünnepi körmenet, nyilatkozta a bressai idegsebész Massimo Gandolfini, a rendezvény szóvivője a Vatikáni Rádiónak a felvonulás előtti napon. A családi nap elnöke ezután a hittani dikasztérium által a közelmúltban kiadott Dignitatis Infinita kezdetű dokumentumából ösztönzést merítve hangsúlyozta. Az élet méltósága végtelen, és nincs szüksége más jellemzőkre, mert minden élőlény a fogantatástól a természetes halálig az emberi méltóság hordozója, ezért el kell ismerni és tisztelni kell. Gandolfini utalt rá, hogy a jelenlegi halál kultúrája megmérgezi társadalmainkat. A rendezvény szóvivője szerint ennek a kultúrának az egyik gyümölcse a születésszám csökkenése, amely különösen érinti Olaszországot. Ezután az idősek és a betegek kiselejtezéséről beszélt az interjúban. Kérte, hogy a palliatív kezeléssel biztosítsák számukra a halálig való méltó elkísérésüket. Gandolfini továbbá hangsúlyozta, hogy meg kell védeni az anyaságot és a születendő életet azáltal is, hogy szembeszállunk azokkal a gyakorlatokkal, amelyek megsértik az anyák és gyermekek életét, és árukká teszik őket, mint például a béranyaság. Végezetül Gandolfini a családok támogatására buzdította a társadalmat és a politika világát, mert a család az a bölcső, amely minden társadalmi probléma ellenére befogadja az életet, és a nevelés helyszíne minden ember felnőtté válásáig. Az élet és a család támogatása azt jelenti, hogy támogatjuk a közjót, és él bennünk a jövőbe vetett remény, zárta interjúját Massimo Gandolfini, az olaszországi felvonulás az életért kezdeményezés szóvivője.
Makérusz keresztelő János Glogotája. Ravaszi bíboros, Vörös Győző ókorkutató könyvéről. Makérusz hegy címmel és Bevezetés a Jordán királyságban a Holt tengerre néző történelmi, régészeti és zarándok helyre alcímmel idén jelent meg Vörös Győző ókorkutató professzor új angol nyelvű ismeretteresztő könyve az Ammani Amerikai Kutatási Központ kiadásában, amely főként zarándokok számára mutatja be a Keresztelő János korabeli végzetes helyszínt, amit éppen annak romba döntése őrzött meg túlélő időkapszulaként a 21. század emberének. A könyv online is elérhető, és open access formában ingyen letölthető PDF formátumban a megadott linken. Vörös Győző professzor könyvéhez Gianfranco Ravasi bíboros, biblikus teológia professzor, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnöke írt könyvrecenziót. Mindig is lenyűgözött az a karcsapás által levágott fej, amelyet egy tálcára helyeztek, és elrettentő győzelmi jelként felmutattak egy lakoma során. Kezdődik Ravasi bíboros könyvrecenziója. A Keresztelő Jánosnak, Krisztus előfutarának a lefejezéséről szóló történetet Márk evangélista beszéli el, amit Caravaggio érzéketes módon örökített meg 1608-ban máltai tartózkodása alatt, és festményét máig ott őrzik La Valletta székesegyházában. Aki ezt a tragikus eseményt akarta, egy nő volt, Heródiás, Heródes Antipasz negyedes fejedelemnek, Nagy Heródes hetedik fiának a sógornője és szeretője. Így hallgattatták el azt a kérlelhetetlen prófétai hangot, amely alattvalói cinkos hallgatása közepete is oda kiáltotta a királynak. Nem szabad magadnak tartani testvéred feleségét. A valóságban, ahogy Don Primo Mazzolari mondta, ez a hang akkor is hangosan tovább kiáltott, amikor már nem volt többi a keresztelő nyakán. A levágott fej szimpadias megjelenítése a tányéron egy kényelmetlen szemtanút akart elhallgattatni, akinek végül is fejét és szavát vették, méghozzá egy lakoma keretében, amely gyászos módon egymásba oldott a beszélgetést és az étkezést. Ám alakja az évszázadok során sem tűnt el, hanem továbbra is él és üzeni, amint azt a katolikus liturgia is tanúsítja, amely minden év augusztus 29-én megemlékezik a lefejezéséről, amit a mindenkori művészet akár a maga meglepő módján is megerősít. Gondoljunk csak Richard Strauss Salome című egyfelvonásos zenés drámájára, amelyet az Oscar Wilde által 1891-ben Sarah Bernhardt számára franciául írt azonos című műve alapján komponált. Strauss lefordította németre a szöveget, majd megzenésítette, és Dresdában adta elő 1905. december 9-én, méghozzá a közvélemény kemény kritikának közepete, amely botrányosnak, szadistának és perverznek találta a művet. Valóban felforgató a cselekmény a Johannamba szerelmes Salome alakjával, aki eltökélte, hogy mazohista módon birtokba veszi őt, akihez szenvedélyesen vonzódott, annak vágyai és saját szexuális ajánlatainak teljes elutasítása ellenére is. A darab végén, miként az evangéliumi történetben, egy sor tragikus fordulat után Heródes negyedes fejedelem jól lehet megretten ezektől, mégis engedni kényszerül az asszony kérésének, és át kell adatnia a keresztelő vérző fejét egy ezüst tálcán. Salome szerelmes és szenvedélyes szavakat mond, a végén pedig szájon csókolja a keresztelő fejét. A mű egészének erotikus hatásai csak fokozza az egyszerre erőszakos és behizelgő, heves és agresszív, megszállott és frenetikus zene, gondoljunk csak a híres Hét fátyol tánca betétre. Ám, mint ismeretes, a filmtörténetben is történt ilyen mítosztalanítás. Méghozzá Totó ironikus alakjával, aki Amleto Palermi 1940-ben készült, a lefejezett Keresztelő Szent János című filmjében felháborodik azon, hogy ellopják a szentnek ajánlott olajat a mécseséből. Josephus Flavius, a Róma barát zsidó történész, a Zsidó régiségek című művében felidézi, hogy Keresztelő Jánost a Machirus erőd börtönében végezték ki, amely a Holtengertől keletre emelkedő hegyen fekszik. Ezen a helyen 1968-tól ásatásokba kezdtek elsősorban Virgilio Corbo és Michele Piccirillo, ferences ókorkutatók vezetésével, amiket később a legszisztematikusabb ásatásokkal egy kivételes tehetségű magyar ókorkutató Vörös Győző folytatott, aki annyira fellelkesült a vállalkozásért, hogy tudatos döntéssel Jordániába költözködött egész családjával, ugyanis a kutatást éppen a Jordániai Királyi Ókorkutató Intézet támogatta. A 2009-ben megkezdett kutatás eredményei lenyűgözőek voltak, amint azt a tekintélyes tudományos kötetekhez írt különféle tanulmányok is tanúsítják. Most a magyar ókorkutató, akivel volt szerencsém találkozni és beszélgetni, és akit 2022-ben Ferenc pápa a pápaság aranyérmével is kitüntetett, úgy döntött, hogy az ásatási eredményei lényegét egy ismeretterjesztő kötetben jelenteti meg, amely lehetővé teszi, hogy újra felfedezzük azokat a palotatermeket, amelyekben a keresztelő vértanúsága történt. A hegyen álló fellegvár ma a Mukaver arab nevet viseli, amely víziaként az eredeti Machjeruszra utal, amelynek jelentése kard. A mű felépítése lehetővé teszi, hogy végigkövessük a régészeti lelőhely teljes történetét, különös tekintettel a 600 négyzetméteres területű, udvarral ellátott heródesi királyi palota ásatásaira. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy az evangélium állításairól megerősítést nyerjünk. A szerző örvendetes módon rekonstruálja könyvében az egykori események emlékezetének állandóságát a későbbi korok művészeti ábrázolásaiban. Kezdve a Rossano Calabróban öltött csodálatos Codex Purpurea, bíbor kódex kötettel, és Caravaggiótól egészen a modernkori Giovanni Fattori, Edward Armitage és Richard Strauss már említett Salomé művéig menően. Sajnos az egész izraeli palesztin térsége beározó jelenlegi feszültség negatívan tükröződik a turizmus és a zarándoklatok terén. Tanulmány a záró részében Vörös Győző abban reménykedik, hogy a keresztelő János Golgotájának 2029-ben esedékes bimillenáris megünneplése lehetővé teszi a látogatások és a vallás közé megemlékezések újraindulását, ugyanis keresztelő János Jézus előfutáraként kedves személy az iszlám számára is. Nem véletlen, hogy a kötet előszavát éppen El Hassan bin Talal, jordániai herceg írta, aki az ábrahámi vallások párbeszédének nagy pártfogója. Miközben a mű olasz nyelvű kiadására várakozunk, külön említést érdemel annak lenyűgöző ikonográfiai apparátusa, amely egyfajta szövegmagyarázatként szinte önálló művé válik. Igaznak bizonyul így az, amit a három testőr szerzője Alexandre Dumas írt az Úti élmények című művében. A régészet által a föld méhéből előkerülő ókor az emberiség arisztokráciája. Olvassuk Ramaszi Bíboros Vörös Győző ókorkutató könyvéhez írt recenziójában.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották, új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Radnóti Miklós, Gyökér. A gyökérben erő surran. Esőt iszik, földdel él, és az álma hófehér. Föld alól a föld felé tör, kúszik, s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féreg ül. A világ megférgesül. de a gyökér tovább él lent. Nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Azt csodálja, táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes, égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most. Férgek között élek én, ott készül e költemény. Virág voltam, gyökér lettem. Súlyos, sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett. Fűrész sír fejem felett.
Radnóti Miklós Gyökér című versét Nagy András mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 1942 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Uram Istenem, egyetlen reményem, hallgass meg engem, nehogy megfáradva ne akarjalak keresni téged. Add, hogy mindig égő nyugtalansággal keressem arcodat. Te adj erőt keresésedhez, aki megadtad, hogy megtaláljalak téged, és reményt adtál, hogy egyre jobban megtaláljalak. Előtted van erőm és erőtlenségem. Őrizd meg erőm, és gyógyíts meg gyengeségemet. Előtte tudásom és tudatlanságom. Ahol ajtót nyitottál, engedj belépnem. Ahol bezártad az ajtót, nyisd meg zörgetésemre. Emlékezzem rád, ismerjelek meg és szeresselek téged. Növeld bennem ezt a hármat, míg nem teljesen újjáalakítasz engem. Szabadíts meg, Istenem, a bőbeszédűségtől, amely miatt lelkem mélyén szenvedek. Lelkem nyomorúság tekinteted előtt, de irgalmasságodba menekül. Mert gondolkodásom akkor sem csitul el, amikor szám hallgat. Számos gondolatom támad, tudod, emberi gondolatok, mivel hiába valók. Add, hogy ne egyezzek bele gondolatokba, és ne merüljek beléjük, mint valami álomba. Amikor eljutunk hozzád, megszűnnek ezek a szavak, amelyeket szaporítunk anélkül, hogy elérnénk téged. Akkor majd egyedül te maradsz mindenben. Akkor majd vég nélkül egyetlen szót ismételünk, együtt dicsőítve téged, és benned egyek leszünk.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ezen a hétvégén rendezik meg a 28. Jász világtalálkozót. Jász Jákó halmán Ternyák Csaba